Mai találkozásunkon folytatjuk a Máté evangéliuma tanulmányozását, és ezen alkalomból a Máté 20. rész első 16 versét olvassuk. A helyeteken ülve kövessétek bibliáitokban, hogyha van nálatok biblia. Így hangzik Isten igéje. Máté evangéliuma 20. fejezet első résztől első verstől a 16. versig. Hasonló a mennyek országa a gazdához, aki korán reggel kiment, hogy munkásokat fogadjon a szőlőjébe. Miután megegyezett a munkásokkal napi egy dénárban, elküldte őket a szőlőjébe. Amikor kiment 9 óra tájban, látta, hogy mások is állnak a piacon tétlenül, és ezt mondta nekik: menjetek ti is a szőlőbe, és ami jogos, megadom nektek. Akkor pedig elmentek. Ismét kiment 12 óra körül, és délután 3 óra tájban, és ugyanígy tett. Amikor pedig késő délután 5 óra tájban is kiment, még mindig találtott áldogálókat, és megkérdezte tőlük: miért álltok itt egész nap tétlenül? Azok pedig így válaszoltak: mert senki sem fogadott meg bennünket. Erre ezt mondta nekik: menjetek el ti is a szőlőbe. Miután pedig beesteledett, ezt mondta a szőlő gazdája vincellérjének: hívd elő a munkásokat, és fizes ki a bért az utolsókon kezdve az elsőkig. Ekkor jöttek azok, akik 5 óra tájban álltak munkába, és kaptak egy-egy dénárt. Amikor aztán az elsők jöttek, azt gondolták, hogy többet kapnak, de ők is csak egy-egy dénárt kaptak. Amikor átvették, zúgolódni kezdtek a gazda ellen, és ezt mondták: ezek az utolsó órában dolgoztak, és egyenlővé tetted őket velünk, akik az egész nap terhét hordoztuk és szenvedtünk a hőségtől. Ő pedig így felelt egyiküknek: barátom, nem bánok veled igazságtalanul. Nem egy dénárban egyeztél meg velem? Vedd el a tied, és menj el. Én pedig az utolsónak is annyit akarok adni, mint neked. Hát nem szabad nekem azt tennem javaimmal, amit akarok, hogy a te szemed azért gonosz, mert én jó vagyok? Így lesznek az utolsókból elsők, és az elsőkből utolsók. Az utolsó mondat, egy ismétlés, az előző részt, a jutalmak kérdését, amikor Péterig fölteszik, pontosan Péter a szóvivő, ugyanezzel a mondattal zárja le Jézus, mint egy keretbe foglalja ezt a történetet. Érthető, hogy ez a történet pontosan erről szól, hogy az elsőkből utolsók, az utolsóból elsők lesznek. Hogyan is történik ez? Elgondolkodtam a mai, mondjuk ezen a héten, ugye a rádiót, ha hallgatja az ember, vagy bekapcsolja a televíziót, lépten nyomon lehet hallani valamilyen karácsonyi rendezvényt. Nagyon sok egyházi rendezvény is van ezekben a napokban. Rengeteg prédikáció hangzik ma Magyarországon, ami külön kiváltság és óriási lehetőség egyébként, amikor nyugatabbra tőlünk karácsonyfát sem lehet állítani, nehogy a kereszténységre, a Krisztus születésére emlékeztessen bennünket. Ugye tudjuk, hogy a kivágott fenyőfa eredetileg az egész gyökere, az a fiatalon magát odáldozó Krisztusra emlékeztet bennünket, a fény pedig, a gyertyák, amelyek a fenyőfán vannak, az a világosság, amelyet a sötétségbe, a Krisztus világossága, ugye ezt hallottuk a bevezetőben is. Az ajándékok pedig arról beszélnek, hogy ingyen ajándékként adta oda az Atya Isten Jézus Krisztust, az ő fiát. Tehát igen, erősen összefonódik maga a fenyőfállítás, és a gyertyák, a fények, most már ugye kis lámpáskák vannak, gyújtása a fenyőfán, a Krisztus eljövetelével, és azzal az evangélium üzenettel, amelyet ő elhozott. Ugyanakkor azon is gondolkodtam, hogy vajon milyen hatása van a mai magyar társadalomra ennek a rengeteg prédikációnak, jótékonysági műsornak és programnak. És arra jutottam, hogy nagyon kevés. Igazán erőteljessé ezeket a prédikációkat a keresztények tehetik. Tehát amikor beszélnek a tévében, a rádióban, hogy szeretet ünnepe, a Krisztus eljövetele, az élet megváltozásának lehetősége, és sok-sok mindent mondanak, amelyek igazságok, ezt a prédikációt valóságossá az emberek számára mi magunk tesszük. Tehát attól lesz hiteles és valóságos számukra a sok üzenet, a sok karácsonyi prédikáció, ahogy bennünket látnak. Tehát ugye Krisztus levele vagyunk. az emberek számára. Bennünk olvasnak, belülünk olvassák az evangéliumot. Ahogy viselkedünk, ahogy reagálunk kritikus helyzetekben, szituációkban, ahogy élünk a sikerek vagy kudarcok között, ahogy kezeljük a jutalmat, ha valaki kapnak jutalmat, és a kollega többet kap, mint ő, ahogy viselkedik. Ezek azok a szituációk, vagy jobb jegyet kap a másik, mint én, pedig én többet tanultam, ő pedig szétpuskázta magát. És akkor ugye ezek a szituációk azok, amelyekben már ott is találjuk magunkat az elolvasott történetben. Már ott van a teszt, a vizsga mindannyiunk számára, hogy hogyan is vagyunk mi a Krisztus levele az emberek számára, és azt gondolom, hogy a prédikációt ezt teszi erőteljesen hitelessé, és megfoghatóvá az emberek számára. És nem tudom, megfigyeltétek-e már, hogy gyakori az a helyzet, hogy akkor hirdetetik itt egy ige a gyülekezetben, akkor következő héten elég komoly tesztek következnek az életünkben, és van lehetőség ezeket az igéket megélni. Én gyakorló keresztény lévén ezt tapasztalom. Nos, először is ugye azt olvastuk ebben a történetben, hogy ennek a gazdának az első dolga az volt, hogy kimenjen a piacra és a találkozó munkanélküli férfiakkal. Tehát illúziók ne legyenek. Jézus korában 30-40 ezer munkanélkül élt Izraelben. Ezek a munkanélkül emberek, ugye nem volt szociális juttatás, tehát nem volt munkanélküli segély. Ha el tudott menni dolgozni az adott napon, akkor keresettek is pénzt, az hazavitte, abból tudtak létezni, élni. Tehát létkérdés volt ezeknek az embereknek, hogy kapjanak valamilyen munkát, és általában ilyen idény munkákat vállaltak, napszámra mentek el az adott napon, és nagyon hálásak voltak, ha valaki felfogadta őket. Debrecenben élve találtam az emberpiacról képeket. 1902 és 1930. Budapesten a Teleki téren volt az emberpiac, ugye újabban a Moszkva téren, ugye a Szélkámán téren is datálhatjuk az emberpiacot, ahova a munkanélkül emberek mentek el, és várták, hogy valaki felfogadja őket. Nem új keletű dolog ez tehát. Így is a városunkban is sokkal később, Krisztus koránál jelen volt, jelen van ez a jelenség. De mindenképpen azt kell látni, hogy itt a gazda munkanélküli férfiakkal találkozik, akiknek létkérdés volt, hogy dolgozhassanak. Mindegyik férfi ilyen volt. Akiket felfogadott bármelyik időpontban, mindegyik olyan volt, hogy neki létkérdés, hogy kapjon segítséget. Ha nem kap segítséget, akkor nincs miből a családot eltartani, és ezek ugye napszámosak voltak, tehát aznap ki kellett fizetni a bérét a Mózes törvénye szerint, mert nem volt tartalékjuk. Tehát örültek, ha kerestek valamit, akkor tudtak belőle venni élelmet, és tudták az életüket folytatni. A első két versben ugye arról olvastunk, hogy Jézus korán reggel beszél arról, hogy korán reggel ment ki a gazda a piacra, ahol az emberek árulták a munkaerőt, és a jövedelemre számítva elszegődtek napszámért. És kora reggel a zsidó napszámításban, ugye a nap felkeltétől az eshajnal csillag feljöveteléig tartott egy nap. Ez 12 órai munkanap volt. Tehát 12 órát kellett dolgozni, és nem volt szociális juttatás, hogy buborékos ásványvíz, meg ilyenek, hogy a munkatörvénykönyvében ez elő volt írva. Itt kőkeményen a tűző napon is ment a meló egész nap, 12 órát. Keményen kapálni, kötni, rendezni, vágdosni, kacsolni ugye a szőlőt, attól függően, vagy szedni a szőlőt. Tehát kemény fizikai munkát kellett végezni, 12 órát egy nap. Ez volt az egynapi munkaidő. Ezért általában fél dénárt, ha jó napszámról beszéltünk, akkor egy dénárt kaptak, amely abban az időben ugye 4 dénár volt egy juhnak az ára. Utána néztem interneten, nem vagyok állatkereskedésben jártas, de valami 40 ezer forint körül érték egy jónak az ára. Tehát 10 ezer forint körül volt az a napszám, amit kaptak ezek az emberek, ami azt lehet mondani, hogy nagyon jó napszámot kaptak. Nettó pénzről beszélünk, nem bruttóról. És hogyha havi 20 napot, vagy 22 napot tudtak dolgozni, akkor 220-240 ezer forintos nettó fizetés. Azért ez a gazda nagyvonalú volt, nem? Magasan képzett, művelt emberek kaptak 2 dénát egy nap, amikor okiratokat, hivatalos iratokat másoltak, vagy töltöttek ki. Azok kaptak 2 dénát. Tehát az 1 dénáros fizetés az egy nagyon komoly megbecsülése volt ezeknek az embereknek a munkájának. Tehát úgy gondolom, 220-240 ezer forintos havi fizet, nettó havi fizetésről beszélünk. Ugye nekünk ezt hozzá kell tenni, ott ezt nem kellett, mert ez cash volt, tehát ezt vitték haza. A folytatásban azt olvassuk, tehát ez a hajnalban rendes munkaidőkezdéskor elmentek, 6 órától 18 óráig dolgoztak, nagyságrendileg ez a 12 óra időtartam. A római időszámításra átszámolva, amelyet mi is alkalmazunk, ez reggel 6-tól este 6-ig 18 óráig teljes időszak volt. Aztán jön a folytatás, amikor azt mondja a Biblia, hogy kiment a gazda újra és újra az ember piacra, és kiment 9 óra tájban, másokat is talált a téren, elhívta azokat is, hogy menjenek a szőlőjébe. Aztán 12 óra körül, majd délután 3 óra tájban is ezt tette, ugyanígy cselekedett. A helyzet az, hogy ezek az emberek akkor tudtak beállni ebbe a munkába, amikor lehetőséget kaptak erre. És amikor lehetőséget kaptak erre, akkor élhettek vele, vagy visszautasíthatták. Mivel azonban szükségben voltak, kereső emberek voltak, várták, hogy valaki felfogadja őket, ezért éltek a lehetőséggel, és elmentek dolgozni, függetlenül, hogy hány órakor szólították meg őket. De ne feledjük el, hogy akkor tudtak beállni a munkába, amikor megszólítást kaptak. A kegyelemnek ez egy alapelve, hogy az ember akkor élhet a kegyelemmel, amikor Isten megszólítja. Az a meggyőződésem, hogy az ember kereshet, várhat a piacon, az emberpiacon, hogy felfogadják, hogy segítsenek rajta, de változás az életében akkor jöhet, amikor Isten megszólítja ebben a keresésében, akkor viszont megvan a lehetősége arra, hogy hozzon egy döntést, hogy elfogadja ezt a hívást, beáll a munkába, vagy visszautasítja. Jobb 33:14-ben olvassuk a Bibliában, hiszen szól az Isten így is, meg amúgy is. De nem törődnek vele. Érdekes maga az ige szakasz, ha elolvassuk a környezetét is az igének, hogy milyen módon szólítja meg Isten az embert. Brüsszelben, amikor kint voltunk, ezen az evangelizációs képzésen, gyülekeplántaló képzésen, elmentünk egy arab gyülekezetbe, ahol a arab hátterű országból érkező lelkipásztor elmondott egy történetet. Muszlimok között evangelizál. Nem egyszerű a dolga. Jézus élete filmet vetítették részekben, a Lukács evangélium szerinti feldolgozás, a Timóteus társaság készítette, és részenként vetítették ezt a filmet. Levetítették egy részét, és akkor ott ülő muszlim férfiak közül az egyik döbbent arccal néz ki a fejéből, és annyira látszott rajta, hogy annyira meg van döbbenve, hogy megkérdezte a lelki pásztor, hogy valami baj van, tudunk segíteni? Azt mondja, éjszaka álmot álmodtam, és megjelent nekem egy ember. Azt mondta nekem, hogy jöjjek ide, és itt nekem megmondják, hogy mit kell tennem. És én azt az embert láttam most a videón. Jézus. Döbbenetes dolog, hogy szól az Isten így is, meg úgy is. Tehát egy muszlim hátterű embernek otthon soha nem beszéltek volna Jézusról. Soha. De egy kereső lélek volt benne. Elérkezett az életében egy pont, amikor Isten megszólította álomban. Mivel másképpen közel nem kerülhetett hozzá az evangélium, ezért Jézus megszólítja álomban, és elküldi az ő szolgájához. Tehát nem az álomban, nem az evangéliumot mondja el neki Jézus, hanem azt mondja meg neki, hova kell mennie, és elküldi a gyülekezetbe. Szóval szól az Isten így is, meg úgy is, és sorolhatnám, hogy hányféle megtapasztalás érheti az embert az Isten létezéséről, amely már megelőzi azt, hogy ő megismeri az Istent, már megelőzi azt, hogy ő elmegy gyülekezetbe, már az Isten szól hozzá és munkálkodik, de nagyon fontos volt, hogy ez a muszlim fiatal ember, amikor hallotta az evangéliumot, és elfogadta Jézus Krisztust urának és megváltójának, és szabadítójának, azt is vállalta, hogy soha többet meg nem ismer őt a családja. És örülhetett, ha csak ennyi következett, és így is történt, kitagadták a családból, a nevét is elfelejtették, és akkor néhány évvel később az a lelkész, aki találkozott ott vele, kérdezte a bátyját, hogy az öcséddel mi van, mondta, hogy én nem ismerek ilyen embert. Nekem nincs ilyen öcsém. És ez az enyhe dolog volt, amit aztán vállalt azért, hogy ő Krisztus követő, üdvözít, meg örök életet nyert, megszabadított ember legyen. Isten kegyelméből szólítja meg az embert, a kereső embert. A gazda nem azért szólította meg ezeket az embereket mondjuk délután 3-kor, mert neki annyira megérte. Bár bérről nincs szó. Ezek az emberek, már nem érdekeltem, mennyit kapnak, nézzétek meg a Bibliában. Nincs szó béralkuról, hogy mennyit fogsz nekem fizetni. Pénzről nincs szó. Örültek, hogyha bármennyit is kapnak, bármennyi kis pénzt kapnak, de legalább visznek valamit haza, mert szükségben voltak. Nincs alkú, amikor Isten kegyelmével találkozik valaki, és a kegyelme szorult állapotában van, nem azt kérdezi, mit kaphatok Istentől. Melyikőtök az, amikor megtért és új életet nyert Istentől, rászakadtak a bűnei, elveszett állapota, hogy elkezdte kérdezni, Istenem, mi lesz akkor, hogyha megtérek? Ezt adod nekem? Ez meg lesz nekem? Lesz társam? Lesz házam? Lesz munkám? Lesz pénzem? Jól fogok élni? Egészséges leszek? Egyikünk sem érdekelt ez a kérdés. Sajnos ez később, amikor eltorzul a gondolkodásunk, eltorzul az értékítéletünk, akkor kezdünk alkudozni az Istennel, és akkor kezdjük kikérni magunknak, mint ezek közül az emberek közül néhányan. De az, hogy megszólította őket az Isten, megszólította őket a gazda, az nem azért volt, mert a gazdának az megérte, hanem ez volt a kegyelem. Mert szükségben voltak, ezért hívta őket a gazda. És Isten sokféleképpen szól, és hívja az embereket, hogy megszabadítsa őket. A képekről néhány gondolat. Ugye maga a történetben a gazda, a teremtő Isten, a mindenható Isten. Jézus példázatában. A szőlőskert, az Isten országa, az Isten királysága, amelynek a földi megjelenése a helyi gyülekezet és annak szolgálata. A munkások az Isten királyságába beálló szolgáló emberek, akiket elhívott Isten, azok a szolgáló emberek, azok a katonák, látjátok, katonák kapával, éppen most nem kardot rángatnak, hanem kapával gyilkolják a gazokat, és írtják a bozótos kifele a szőlőből, hogy a nemes növényt el ne folytsa, mert tudjátok, hogy a keresztény életnek is legnagyobb ellensége a különféle kívánságok, vágyak, testi dolgok, amelyek ellene törekednek, ellene mennek a szellem, Szentlélek, a Szent Szellem vezetésének, az Isten akaratának az életünkben. A szőlőtő pedig az emberek, akiket gondozni kell, amire el vagyunk hívva, a mi szolgálatunk az emberek felé való szolgálat. A mi szolgálatunk keresztényeknek szolgálata nem épületek építésére aratott, nem takarítás aratott, hanem emberek felé szolgálunk, és ha épületet építünk, azért építünk, mert az emberek felé akarunk vele szolgálni. Ha takarítunk, azért takarítunk, mert az emberek felé akarunk azzal szolgálni. Ha hangtechnikai rendszereket építünk és veszünk azért, hogy embereket érjünk és emberek felé szolgáljunk. Tehát mindig a célja a szolgálatunknak az emberek, az életek megváltozása, Istenhez közelebb kerülése. A folytatásban Jézus tovább feszíti a húrt, és tanítványainak tovább mélyíti a kegyelem csodálatos igazságát. Azt mondja az Isten igéje, hogy amikor pedig késő délután, már a nap lefelé ment, hogy látjátok a képen is, 5 óra tájban kiment, még mindig talált ott áldogálókat, és megkérdezte tőlük, miért álltok itt egész nap tétlenül? Tehát ezek ott voltak reggel is. Mégis most szólítja meg őket a gazda. Látjátok, ezért mondom, hogy az ember része a keresés. Mégis Isten kegyelme az, amikor az ember az életében 3-szor vagy 4-szer is szól. Megérint az ember szívét. Megszólítja az embert Isten. Akár egy baleset Történt egy baleset. Hány ember tér meg, amikor balesetet szenved, azt újjászülettem, szokták mondani. Aztán elfelejti, mintha mi sem történt volna. És sorolhatnám azokat az élethelyzeteket, szituációkat, amelyekben az emberek közel kerülnek Istenhez, és aztán elfelejtik, mintha mi sem történt volna. Tehát itt ennek az embernek is eljött az életében a pont, amikor megszólítja a gazda, és van lehetősége dönteni. Egy órával a munkaidő végezte előtt. Találkozik vele, mire odaér a szőlőbe, hát még lehet éppen a kapanyelet megtalálja, még csak vagy kettőt alibiből, hogy kis port csináljon, hogy ő is ott járt, de sok kárt nem tudott okozni a gaznak, és sok jót nem tudott tenni a szőlővel. Valószínűleg mire kiírt, megkereste, hogy hol van a szőlősket, még egy volt az időnek. És lehet, hogy igazán semmit nem tudott csinálni. A Biblia azt mondja, Jézus azt mondja ebben a példázatban, hogy miért álltok itt? Nem tudná? Te miért vagy itt? Mit remélsz? Mit vársz? Mit akarsz? Mit akarsz Istentől? Te miért vagy itt? Jézus fölteszi a kérdést ma is számodra és számomra. Mi a célja annak, hogy te itt állsz? Vagy most itt ülsz? Én meg itt járkálok. Milyen célból vagy itt? Nagyon fontos erre a kérdésre tudnunk a választ. Mert ha nem tudod a választ, nem is kaphatsz semmit. Aki semmit nem vár, semmit nem kap. Ezért nagyon fontos volt, hogy ez a férfi tudja a választ. Miért vagy itt? Azért vagyok itt, hogy valaki felfogadjon. Mit is mond Jézus a Máté 5:3-ban? Boldogok a lelki szegények. Mert ővék a mennyek országa, ővék az Isten királysága. Ővék a mennyek királysága. Milyen szükség van benned? Mire vágysz karácsonykor? Mi az, amit legjobban szeretnél? Ki az, akit legjobban szeretnél? Krisztus? A válasz erre a kérdésre? Beleszkérdés barátomnak elköltözött az édesanyja, és a temetésén elhangzott egy mondat, ami azt mondtam, hogy semmi prédikáció nem kellett volna. Már jó, hogy prédikáltak, nem erről van szó, csak az, abban benne volt minden. Kérdezték tőle, hozzunk valamit enni, szóljunk az orvosnak, csináljunk valamit, felültessük. És azt mondta a néni, nekem már nem kell semmi, csak Jézus. Szóval egy mondat nekem, kész. Így elmenni, betelve az élettel, nekem már nem kell se étel, se pihenés, se felülés, se levegfés. Én nekem Jézus kell. Én már oda vágyom. Szóval annyi mindenre vágyik az ember. De mi az, amire igazán szüksége van? Neked mire van igazán szükséged? Mire vágysz? Én. Mire vágyok ezen az ünnepen? Azt fogod kapni. Azt fogod kapni. Vagy annak a hiánya fog emészteni, hogy nem kapod meg. De ez a kettő lehetséges. De ennek az embernek arra volt szükség, hogy felfogadja a gazda. És milyen jó, hogy igen mondott, pedig azért ez nem egy szokványos kérdés volt, azért valljuk meg őszintén, és az sem volt szokványos, hogy valaki 5 óráig ott várjon. Nem adta fel ez az ember. Nem adta fel. Soha nincs késő, amíg él az ember. Döbbenten emlékszem egy eseményre, amikor vidéken a szüleinkhez mentünk haza a húgommal. Fiatal keresztény voltam még, nem tudom, 2-3 éve voltam talán hívő, de még lehet annyi se. És mentünk az utcán, és bezárt ablakok, ajtók ellenére hallatszott égtelen ordítás az egyik házból. Egy férfi nagyon ordított, iszonyan szenvedett. És akkor mondtam húgomnak, hogy figyelj, bemegyek. Ennek az embernek szüksége van. A húgom mondta, hogy meg vagy zizem, hát fogd mi így be, hogy kopogsz be egy idegen. Hát jó, hát ismertem, ugye falubeli volt, tehát valamilyen szegről végre ismertem, de hát végig is ismeretlen voltam. Mondta, nem tudom, nekem be kell menni. Bementem. A bácsi iszonyú szenvedésekben volt az ágyon, ordított a fájdalomtól, és hát mondtam a feleségnek, hogy bemehetek-e hozzá itt a Bibliám, olvasni neki a Bibliából, imádkoznék érte. Ó, annak, minek annak, hagyjad már, nem foglalkozik az azzal. De mégis, hogyha megengedném, bemennék hozzá. Úgy is volt, bementem hozzá. Pásztort váltottunk, kérdeztem, mi van vele, ordított, és közben válaszolt, hitte az Istent, káromolt az Istent. mikor rájött arra, hogy én Istenről akarok beszélni neki. Viszont ahogy beszélgettünk, és elővettem a Szentírást, olvastam az igét, elcsendesedett. Elcsendesedett. De szerintem maga észre se vette, hogy mi történik néhány perc alatt. Az Isten hatalmas ereje által, az ő beszéd által. Héten is megtapasztaltam. Olvastam embereknek igét, két igeversről a Bibliából, és láttam, hogy olyan erővel megy ki az Istennek a beszéde feléjük, hogy egyszerűen bepásolik a szemük, és nem tudtak el mit kezdeni. Az Istennek az ereje, hatalma, amely az ő beszédében benne van. És megkérdezte, imádkozhatok érte, megengedte, imádkoztam érte, megosztottam vele az evangéliumot, elcsendesedett, nem sokkal később meghalt a bácsi, de nem tudom, mi lett vele, és én csak remélem, hogy a mennyországban látjuk, egymást találkozunk, de neki ez utolsó óra volt. És egy kiáltás volt csak, amit Isten kegyelméből én hallottam meg. Az ő 5 órai kiáltását. És én voltam az, akit Isten küldeni akart, és fiatal srácként bemenni egy 70-valány éves férfihoz, aki iszonyú fájdalom volt, fogalmam sem volt, hogy milyen ez. Soha nem éltem át ilyet. De mégis Isten lelke engem találtott akkor, hogy bevigyen engem, aki alkalmatlan voltam, mert tényleg nem lehet azt mondani, hogy lelkiundozói tapasztalataim lettek volna, vagy hogy kell betegekkel gondot viselni, meg semmilyen tudásom nem volt. Zöldfűrű voltam maximálisan keresztényként is, meg tudtam találni azért a János evangéliumát, mert a Bibliát sűrűn és sokat olvastam, tehát azzal nem volt probléma. És olvastam az igét neki, az evangéliumot hirdettem neki, és volt egy esélye, lehetősége, egy megkeresése az Istentől. Szóval nincs még késő senkinek, akiben az élet lehelete van. Ne feledd el. És az Isten esélyt ad az embereknek, amíg bennük van az életnek lehelete. Mindaddig. És gondolkodjunk így mi is az emberekről, akik körülöttünk élnek, hogy nincs még késő. Nem mondjunk le róluk. Mi akkor is, hogyha tényleg ez az ember is mond, amikor elkezdtem neki egy Biblia, szitta az Isten csúnyán, elkezdett káromkodni. Mondhattam volna azt, hogy na jó van, bátyám, akkor. Nem mondom csúnyán. Akkor viszont látásra, akkor szenvedjen tovább. Nem adtam fel. Úgy éreztem, Isten küldött oda. És mondom, legalább, ha csak lehetőség van rá, hogy az evangéliumot megosszam vele, már akkor a legnagyobb hatalmat, erőt beküldtem az ördög puszító munkájába, egy istentelen élet pálya végén, utolsó napjaiban, még itt a lehetőség, az 5. órában, hogy megszabadulhat, megtérhet az Úrhoz. Tehát nincs még késő. Amíg él valaki, nincs késő. Az utolsók jutalma. Azt olvassuk, hogy miután pedig beesteledett, ezt mondta a szőlő gazdája Vincellérjének, hívd elő a munkásokat, és fizess ki nekik a bért, az utolsókon kezdve az elsőkig, ekkor jöttek azok, akik 5 óratájban álltak munkába, és kaptak 1 dénárt. Szóval gondoljatok bele ebbe a szituációba, milyen öröm lehetett ezeknek az embereknek megkapni ezt az egész napi bért. Hogy ők ennek a töredékével is már nagyon boldogok lettek volna, ha bármit kapnak úgy, hogy szinte semmit nem dolgoztak. Ebből az igéből prédikáltam apósom temetésén, aki szintén újjászületni a halálos ágyán hetekkel, talán hónapokkal a elköltözés előtt adta át az egész életét Krisztusnak, és nejemmel beszélgettünk, mondta, hogy neki is a szívében ez az ige van, hogy ilyen az Isten. Az utolsóknak is ugyanazt a jutalmat adja, mint az elsőknek. Az elsők voltak az apostolok, akik Márti halált haltak. Fiatalon odaadták az életüket. Mindent letettek Isten kezébe. Ugye erről beszélgetnek vele Jézussal, hogy mit fog mi kapni. Ők voltak az elsők. A szőlő munkának a terét hordozták, a hevét hordozták. Ők nem annyit szenvedtek, mint mi. Hát mi fel sem bírjuk fogni, tehát én sem. Nem is értem, hogy mit jelentett fejjel lefele megfeszítve lenni, vagy olajban megfőzve lenni, mint János, és abból kihozatva lenni, és megszabadulni. Vagy a János a börtön szigeten kapta a jelenések könyvét. Bibliát írt börtönben. Tehát ugye Isten jelenléte ott volt vele olyan mértékben, hogy elragadtatott a mennyei világba, és a 100 évekkel, 1000 évekkel korábbra tekinthetett bele, ilyen közeli kapcsolatot Istennel, és a börtönben volt. Mi pedig azt gondoljuk, hogy ha ér bennünk egy kis probléma az életben, hát én nem ezért lettem hívő. Hát mi az, hogy engem így a nap hevében itt meg kicsikét még csiklandoz ez a nap? Hát hogy van ez, hogy problémáim vannak az életben? Vannak az életben. Uram, csinálj valamit, mert én elhagylak. Ilyen nevetségesek vagyunk, mikor így gondolkodunk. Tehát elhagyjuk az Istent. Mégis ki az, aki a haja szálát görbévé vagy egyenessé tudja tenni? Jó, hát kivasalhatja, de ez alapvetően nem tudja megtenni, mert ráásik az eső, és pillanatokat begörbül a busz megállóba. Tehát nem tudja megtenni vele, igaz? Vagy ki az, aki közületek a termetét egy arasszal meg tudná növelni? Vagy az életét meg tudná hosszabbítani akár csak egy nappal is? Kinek van erre hatalma? Ugye mind bibliai kijelentés, amikről szó volt. A képen egy futót láttok, a London olimpiával kapcsolatban hallhattatok róla. Oscar Pistorius a neve, aki az első olimpikon, az olimpiák történelmében, aki amputált lábbal futhatott. Egy futását. Látjátok. Tudom, hogy ez a videó akkor, szóval mi úgy gondolkodunk, hogy ez a videó akkor lett volna sikeres, hogy ő az első. De nem, ő az utolsó volt. Nem nyerte meg ezt a versenyt, és olimpiai aranyérmet sem nyert a egészségesek között, a paralimpián, ott igen. De ez a történet nem ettől szép, hanem az, hogy ez a férfi nem adta fel. Nem volt, nincs két lába. Protézise van. Van itt közöttetek olyan, akinek protézise van? Nincs meg mind a két lába. És van egy kis láz az életünkben, és feladjuk. Panaszkodunk, zúgolódunk. Egy pici problémánál is. Ennek a férfinak, ő azt mondja, Oscar Pistorius, hogy a szülei úgy nevelték, mint egy egészséges embert. Úgy beszéltek vele, úgy viselkedtek vele. Nem a betegségéről, a gyengeségéről beszéltek, hanem a lehetőségről az életében. És Isten is így gondolkodik. Amikor 5 órakor fölfogadja ezt az embert, akkor a lehetőséget látja benne. Egy óriási bátorítás volt ennek az embernek, gondolj bele, munkanélkül ember, aki nem tudja eltartani a családját. És 5 órakor felfogadja a gazda, mekkora plusz volt ennek az embernek az életében, hogy nem mondtak le róla, és nem kellett úgy hazamenni este 6 órakor a családjához, hogy megint nem hoztam semmit. Szóval olyan ez, mint amikor az utolsók, akik valamikor az olimpiai erős elejtezőkben, még a saját országukban, vagy világversenyeken kiestek, közelébe se kerültek az olimpiának, és ugyanazt a jutalmat kapják, mint az olimpiai bajnokok. Ez a történet erről szól. Amikor az 5 órakor munkába sétálók, vagy munkába menők ugyanazt a jutalmat kapták, mint az apostolok. Az elsők. Jézus tehát világossággal-e tenni, hogy az örök élet az ajándék. Nem lehet érte megdolgozni, és az örök életet azok sem azért kapják, akik egész életüket szolgálják az Úrnak, és tényleg a legkiválóbbak, mert kiválóak vagy szolgálnak, hanem ők is kegyelemből kapják az örök életet, az Isten kegyelmét, Isten ajándékát. Hogy látjátok, milyen jó, hogy ezek az 5 órai emberek nem adták fel a küzdelmet. És nem mondtak le magukról, az életükről, úgyse lesz semmi, nem érdekel az egész, hanem képesek voltak, készek voltak reménykedni, várni az utolsó pillanatig is, és nem adták fel, mint ahogy láttuk ezt a sportolót, Oscar Pistoriust. 1986-os születésű egyébként a fiatalember. Tehát lenne oka a panaszra az életben. Aztán következik egy másik vizsgálat. Az első vizsga a melósoknak reggel 6-tól este 6-ig a munka volt. Tehát hogyan állják ki a munka terhét, hogyan viszik, végzik a munkaterhét, ha átfordítjuk a szolgálatot, az odaszállást, az elkötelezettséget, a hűséget, a szeretetet, a szelídséget, a mértékletességet, hogyan mennek végig a pályán, hogyan futják meg a pályát, hogyha a futó példájával akarnám illusztrálni ezt a szituációt. Tehát a vizsga az volt, hogy nem adták fel. Azonban egy új vizsgálat, egy új fajt, egy másik vizsga előtt állnak, ez pedig a lelkület vizsgálja az életükben. Azt olvassuk itt, hogy amikor aztán az elsők jöttek, azt gondolták, hogy többet kapnak, de ők is csak egy dénárt kaptak. Amikor átvették, zúgolódni kezdtek a gazda ellen, és ezt mondták. Ezek az utolsók egy órát dolgoztak, és milyen nagy vonalak voltak vele, velük, tehát nem dolgoztattak egy órát, mert egy órával korábban küldték őket ki. De nagy vonalúak voltak ezekkel az emberekkel, és egyenlővé tette őket velünk, akik az egész nap terhét hordoztuk, és szenvedtünk a hőségtől. Az egész nap munkálkodóknak tehát itt volt egy teszt az életükben. Azokra néz, akik a végén, életük végén, később, sokkal később, mint ők, kerülnek be a gyülekezetbe, kerülnek be Isten országába, és ragadja meg őket az Isten kegyelme, és elkezdenek szárnyalni. Vagy a mennyország kapujában ugyanúgy ott lesznek, és bemennek az örök élete, mint azok, akik az egész életüket odaadták Istennek, és ott szolgáltak az Úr mellett, ez a kiváltságuk lehetett. Azonban ezek a férfiak kicsit a tékozó fiú bátyjának a lelkületével vannak, akinek valójában teher volt, amit csinált. Mindent megcsinált, veretesen és pontosan, de nem értette azt, hogy minden az övé. Nem értette azt, hogy az atyám a gazda. És mondta, hogy nekem még egy kecskegidát csattál. És akkor mondta neki az apja, hát miért nem vágtál le egyet? Hát minden a tiéd. Ez az, amikor a vallásosság birtokba veszi az embernek a lelkét, a szívét, és azt hiszi, hogy a tettek, a teljesítmény, a cselekedetek, a hűsége miatt kap jutalmat, örök életet. Nem. Mindenki kegyelemből kapja. És a tanítványoknak fontos tanítás volt ez, hogy gondolkodjanak el rajta, hogy akik utánuk jönnek, akik 9 órakor, 3 órakor, vagy ahogy mi itt hozzájuk képest, 5 órakor vagyunk felfogadva az Isten országának munkájába, a szőlőskertjébe, ugyanazt a jutalmat kapjuk, mint az apostolok. Ugyanúgy az örök életet kapjuk, mint az apostolok. Ugyanaz a megváltás, az, ami a miénk, mint az apostoloké. Nagyon érdekes, hogy folytatja Jézus a kegyelemről való tanítását. Azt mondja, ő pedig így felelt egyiküknek. Valószínűleg az egyik ugye kiosztotta a vincelire a pénzt, és valószínűleg az egyik odavágta az asztalhoz. Én is annyit kapok, mint a többi? Hogy van ez? Hát volt, mindig van egy szóvivő. Minden tüntetésen van valaki, aki a főnök. Ez volt a szóvivő, és valószínűleg oda csapta az asztalra a pénzt, vagy visszacsapta a vincelire kezébe, és felháborodva közölte a véleményét. Ő pedig így felelt, barátom, nem bánok veled igazságtalanul, nem egy dénárban egyeztél-e meg velem? Vedd, ami a tied. Tehát kiosztották, aztán odavágta, vigyed, ami a tied. Én pedig az utolsónak is annyit akarok adni, mint neked. Itt a titok. A lényeg az, annyit akarok adni. A gazda így döntött. Miért van így? Mert így döntött a gazda, és kész. Lehet reklamálni, lehet zúgolódni, de a gazdának joga van. Hát nem szabad-e nekem azt tennem javaimmal, amit én akarok? Vagy a te szemed azért gonosz, mert én jó vagyok? Veled igazságos vagyok. Azt kapod, amiben megegyeztünk. Semmivel nem károsítanak meg. Azt, hogy ő nem érdemli meg, és ugyanazt kapja, mint te, mert én jó vagyok. Ezért vagy felháborodva? És a végén egy figyelmeztetés, amely az előző rész utolsó verse is volt. No fiúk, mondja Jézus a tanítványoknak, így lesznek az utolsókból elsők, és az elsőkből utolsók. Jézus megismétli tehát a Máté 19.30-ban elmondottakat, és világossá teszi a tanítványok számára, hogy senki sem lehet elbizakodott, bízva abban, hogy hirdemelte már, ő már sokat tett, ő már megdolgozott érte, ő már külön, mint a másik, mert sokat tett azért, hogy Isten országa menjen előre, sok emberrel foglalkozott, rengeteget lelkigondozott, sokat tett bizonyságot, sokat adakozott, szóval már sok dolgot csinált. Jézus azt mondja, hogy arra próbálj rávilágítani a tanítványok előtt, hogy az örök élet nem a szolgálat jutalma. Az örök élet az Isten ajándéka. És szabad szívvel, önzetlenül, örömmel szolgálni az Úrnak csak az fog, aki ezt az alapelvet érti. Ajándékul kaptam örök életet. Aki úgy gondolkodik, hogy ezért megdolgozott, vagy meg kell érte dolgozni, az keserű és boldogtalan életet fog élni. Zúgolódó keresztény lesz. Ettől meg akarja kímélni az életét a tanítványoknak Krisztus, és rámutat az Isten nagyszerű kegyelmére, hogy az Isten kegyelme az örök élet azoknak, akik korábban fogadták el, azoknak is, akik az életük végén fogadták el, és ő ugyanazt a jutalmat akarja adni az utolsóknak is, mint az elsőknek. Tehát itt látjátok, hogy olimpiai bajnokunk utat fölfele, hát kérdezték tőle egy út a tanítól, hogy kinek ajánlja, nem mondta meg, aztán elmondta, de most nem ez a lényeg. De tetszik, ugye a fotót mindig úgy csinálják az olimpiai díjkioszton, hogy föláll mindenki a dobogó első fokára, és akkor megcsinálják a fotót. Ez a fotó már az, hogy az első, másik, harmadik helyzet ugyanazon a dobogón áll, és csak azért hoztam ezt a képet, és ugyanazt a jutalmat szimbolizálja most csak ez a kép, a Jézus példázatát, ugyanazt a jutalmat kapja, aki korábban állt be, mint aki később. Azt mondja János az evangéliumában, a János 9.4-ben, nekünk, amíg nappal van, annak a cselekedeteit kell végeznünk, aki elküldött engem. Mert eljön az éjszaka, amikor senki sem munkálkodhat. A kegyelmet tehát arra kaptuk, hogy munkálkodjunk. Hol munkálkodjunk? Isten országában, a gyülekezet közösségében, ebben a világban, tágabb értelemben, ebben a világban. És mi a feladatunk, a munkánk? Hogy akik keresik az Istent, akik ácsorognak az emberpiacon, akik várnak valamit, azokhoz vigyük el az evangélium jó hírét. Adjunk nekik is lehetőséget. Akik hamarabb ismerhetők meg Isten kegyelmét, vigyük el nekik, akik még nem ismerik a Isten kegyelmének jó hírét, az evangélium üzenetét, hogy ők is bűnismerete juthassanak, bűneiből megtérjeve, megszabadulva, bűnbocsánatot és örök életet nyerhessenek. Soha ne feledjük el, hogy nem érdemeltük, és nem érdemeljük meg az Isten kegyelmét, az örök életet. Ezért hívják kegyelemnek. Amen.